Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A vonal másik végén ott van Kelemen Hunor romániai miniszterelnök, helyettes a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Elnök úr, jó napot kívánok, kormányülés szünete van most, amikor beszélgetünk?
Jó napot kívánok, nem, vége lett a kormányülésnek, egy hosszabb kormányülésünk volt, most már a mai napra ez véget ért. Pénteken folytatjuk.
Milyen témákat tárgyaltak meg? Ez volt az első egyáltalán?
Nem, ez a harmadik, negyedik kormányülés, nem is tudom. Hát rengeteg olyan kérdés van itt, főleg a COVID, a pandémia negyedik, ötödik hullámával kapcsolatosan, a készenléti állapot meghosszabbítása, illetve a helyreállítási alappal kapcsolatos döntések, mind-mind olyan kérdések, amelyeket alaposan végig kellett beszélni. Ezek a fontosabb ügyek, amelyek most a kabinetet foglalkoztatják, illetve nyilván a jövő évi költségvetés, mert azzal is meg vagyunk késve.
Az a kérdés, amiért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tulajdonképpen csatlakozott ahhoz a koalícióhoz, amire számszakilag igazából a koalíció nem volt rászorulva, tehát az alkotmányos reform, ez szóba került már?
A kormányprogramba beírtuk, hogy ilyen reformra sort kell kezdeni, illetve a koalícióban beszéltünk erről. Valószínű, hogy a költségvetés elfogadása után a jövő év elején kezdődik el az érdembeli munka ezzel kapcsolatosan, ugyanis kell egy alkotmánymódosító bizottságot létrehozni, el kell indítani az alkotmánymódosítási procedurákat, azok elég bonyolultak Romániában, és egy népszavazással ér ez majd véget. Van a parlamentben már egy alkotmánymódosítási törvény, amely a szenátusi döntésre vár, a kettőt össze fog kelleni kapcsolni, mert azért két referendumot nem bírna meg ma a társadalom. A kettőt össze kell kapcsolni, tehát a jövő évben kellene ezt valamilyen formában dűlőre vinni, de a lényeg az, hogy egy ekkora többségnek be kell vállalnia olyan reformokat, be kell vállalnia olyan döntéseket, amelyek szükségeltetik a kétharmados többséget, ezt a típusú koalíciót, amely az ideológiai kérdéseket nagyjából próbálja zárójelbe tenni, ez nem lehetséges, hisz itt egy szociáldemokrata párt és egy nemzeti liberális párt, két fő koalíciós partnerünk két különböző ideológiát képvisel, ezeket félre kell tenni valamelyest, és meg kell próbálni olyan reformokat végrehajtani, amelyek hosszú távon meghatározzák az intézményes struktúrát, az erőegyensúlyt a hatalmi ágak között, és a mi javaslatunk az az, hogy parlamentáris köztársasággá alakítsuk át Romániát, tehát a parlament választa meg az államfőt, és ez az egyik legkényesebb, legnehezebb kérdés, de ezzel kellene tisztázni azokat a hatásköri átfedéseket, azokat a intézményes konfliktusokat magába rejtő mostani alkotmányos előírásokat, amelyek az elmúlt 30 esztendőben folyamatosan előjöttek. Előjöttek akkor is, amikor Iliescu volt az elnök, kevésbé láthatóan. Băsescu alatt 10 éven keresztül a folyamatos konfliktusoknak egyik jelentős okozója éppen ez volt, és természetesen a mostani időszakban is látszik ennek az alkotmányos, hogy mondjam így, összecsúszásnak a következménye. Tehát mi ezt szeretnénk mindenek előtt módosítani az alkotmányba, és bízom benne, hogy a kollégáink ezzel egyetértenek. Az eddigi beszélgetésekből számomra az derül ki, hogy nincsen nagy ellenkezés, de mindenki még próbálja megszokni ezt a fajta irányváltást, ugyanis Romániában a lakosság 70%-a imádja, hogy elnököt választhat. Hozzászokott ahhoz, hogy közvetlenül elnököt választhat. És ebből kell eljutni oda, hogy erről lemondjon a polgár, és ezt a parlamentre bízza.
A koalíció minden pártjának egyformán érdeke az, hogy Romániából egy parlamentáris köztársaság legyen, mert az államforma az hatalmi technikai kérdéseket is maga után hoz.
Ebben a pillanatban azt gondolom, hogy ha félretesznek minden személyes érdeket, vágyálmaikat, zárójelbe teszik, megnézik, hogy ma hogy néz ki a román belpolitika, megnézik, hogy honnan jöttünk, hová jutottunk, és hogy a következő években, 2024-ben milyen típusú problémák merülhetnek föl, hogyha nem változtatjuk meg ezt az alkotmányos rendet, akkor azt gondolom mindannyian arra következtetésre jutnak, hogy érdeke Romániának, elsősorban érdeke a politikai pártoknak, hogy ezt a váltást megtegyék. Ugyanis mi történik? Hogyha azt nézzük, hogy 2012 óta Romániát stabilan nem lehet kormányozni, már pedig ez egy tény, kérdés. 9 év alatt 13-14 kormánya volt Romániának, összességében, ha elosztjuk, akkor 9 hónapnál alig jutott több egy kormány számára. Ebből ki kell törni, ebből az ördögi körből. Úgy lehet kitörni, hogyha 2024-ben a választásokon valamilyen módon a nagy pártok nem egymást legyilkolva fognak versenyezni az elnökválasztáson. Ugyanis 2024-ben egybeesne a parlamenti választás az elnökválasztás első fordulójával. Ha megváltoztatjuk a rendszert, akkor lezajlanak a parlamenti választások, utána a parlament választ magának elnöket, mármint az államnak, akkor az országnak, és ezzel azt a típusú együttműködést lehet erősíteni, ami most kialakulóban van. Mert ellenzékben, ha megnézzük, hogy kik vannak, és ebben a pillanatban ugye a kormányzás alatt a kormányzó pártok kopni szoktak, és az ellenzék nőni szokott, legalábbis Romániában ez így volt az elmúlt években, akkor egy szélsőséges, magyar ellenes, nacionalista párt növekedhet, ez az AUR, illetve egy ugyancsak szélsőséges, progresszív párt növekedhet, az USZERÉ. Azt gondolom, hogy itt nem a politikai pártokról van szó, az ország érdeke, hogy 2024-ben ne álljon olyan helyzet elő, hogy valamelyik szélsőség alakítson kormányt. Na most én túlságosan mélyre mentem, akkor, amikor arra a kérdésre válaszoltam, hogy miért lehet érdeke ma mind a szociáldemokratáknak, mind a liberálisoknak, hogy elfogadják ezt a fajta reformjavaslatot, de nyilván az ő szempontjaikat nekik kell mérlegelniük a jövő év elejéig. Amennyiben 2022-ben nem kerül sor egy alkotmányos reformra, azt gondolom, hogy ennek a koalíciónak az élete is rövidebb lesz, mint amennyit most terveztünk és beleláttunk ebbe a koalícióba, és 2024 egy nehezebb választási esztendő lesz, és az instabilitást, ezt a folyamatos kormányválságot sem biztos, hogy föl tudjuk számolni.
Azért lehet rövidebb a koalíció élete, hogyha nincs meg a reform, mert az RMDSZ azt mondja, hogy akkor önök mennek eddig?
Nem rajtunk múlik. Tehát, hogyha mi megyünk, attól a koalíció még marad, mert nélkülünk megvan a többség. A kérdés nem az, hogy mi bontjuk-e a koalíciót. Ebben a pillanatban semmi okunk nincsen arra gondolni, hogy kellene ezt a koalíciót, alig kezdtük el a munkát bontani. Mi általában a stabilitási tényező voltunk a koalíciókban, de a pártok közül, a kollégák közül, a partnereink közül bármelyik mondhatja azt, hogy nem folytatja tovább, hogyha nem lát egy hosszabb perspektívát, hogyha azt látja, hogy 2024 az politikai értelemben kockázatot jelent a párt számára, dönthet úgy, hogy nem folytatja, és megpróbál ellenzékből építkezni. Ezzel se lenne semmi baj, hogyha az ember látna egy olyan alternatívát, ami az ország számára, a polgárok számára, az erdélyi magyar közösség számára egyfajta biztonságot jelentene. De az, ami ma alternatívának látszik, az ebben a pillanatban keserű vagy szomorú jövőt vetítene előre az erdélyi magyarok számára mindenféleképpen.
Mivel lehet meggyőzni a közvetlen elnökválasztást imádó romániai választópolgárt arról, hogy ez ne így legyen, hagyja teljesen a politikai elit kezébe az államfő kérdését?
Hogyha az alkotmány módosítást nézzük, még van néhány olyan kérdés, ami fontos. Az USZERÉ-nek van egy kezdeményezése, ez van a szenátus előtt egy alkotmánymódosító tervezet, ami arról szól, hogy büntető előélettel ne lehessen köztisztséget vállalni semmilyen módon. Ezt a parlament meg fogja szavazni, ebből lesz referendum, ezt az emberek imádják. Na most, hogy hogyan fog kinézni az alkotmányban ez a cikke, természetesen ettől a többségtől függ. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha összekapcsoljuk az amúgy érdekes, fontos, szimpatikus témát egy kevésbé érdekes témával, hogy ilyen pragmatikusan fogalmazzak, akkor talán egyszerűbb a referendumon megszerezni azt a szükséges szavazatszámot és részvételi arányt, ami nélkül nincs alkotmánymódosítás. Tehát nem csak ezt kell a társadalomnak ajánlani, nem csak ezt az egy ügyet kell a reformkor a társadalom figyelmébe és döntésére bízni, hanem hozzá kell kapcsolni még néhány olyan kérdést, ami egyébként morálisan rendben van, politikailag rendben van, és a társadalom szereti.
Ezeket a kérdéseket látják már most?
Egyet mondtam ezekből a kérdésekből, a többit azt még nem látjuk, nem akarnék részletekbe menni, mert nem kezdtük el még az alkotmánymódosításról a vitát. A mi javaslatunk az erre vonatkozik, hogy parlamentáris köztársasággal alakítani Romániát. Egyébként ez az RMDSZ-nek egy több évtizedes javaslata. Próbálkoztunk vele 2003-ban, próbálkoztunk vele 2013-ban, eddig nem jártunk sikerrel, talán most.
Ha referendum lesz, az a feles többségű, és akkor a parlamentnek kötelező továbbvinni, vagy csak ajánlás egy referendum eredménye?
Kötelező. Amennyiben érvényes és részlet a társadalom fele, akkor a szavazóati joggal rendelkező polgároknak a több mint fele, akkor az már alkotmánymódosítást jelent. Tulajdonképpen mi a népszavazásra az alkotmányos szöveget visszük ki, és igen, és nemmel szavazhatnak a polgárok. Mihelyt ők megszavazták, attól kezdve az már alkotmány, a parlamentnek tovább nincsen dolga vele.
Mennyi időbe telik egy sikeres referendum esetén átalakítani egy félelnöki rendszerű országot egy parlamentáris köztársasággal? Hogy kell ezt elképzelni? Elég masszív feladatnak tűnik.
2022-ben, ha ezt sikerül végigvinni, akkor 2023-24-ben a szükséges törvénykezést a parlament el tudja fogadni, és a 2024-es mostani elnöki mandátum lejártát követően már az új rendszer szerint választana a parlament elnököt. Természetesen, hogy szükséges-e jó másfél-két esztendő, tehát nem lehet ezt hamarabb megtenni, ezért is mondjuk mi, hogy 2022-ben magát az alkotmánymódosítást azt le kell bonyolítani, hogy legyen egy jó másfél esztendő, két esztendő előkészíteni egy ilyen átszervezést, átrendezést.
Milyen változást hozhat egy új államforma a Romániában élő magyarok számára? Mert nyilván akkor fogják többen támogatni, ha a bőrükön is érzik, hogy ennek van értelme.
Nézd, a magyar emberek az elnök választáson az első fordulóban most már jó ideje magyar jelöltre szavazhatnak, úgyhogy tudják, hogy abból nem lesz második fordulós jelölt, és nem lesz belőle elnök. Ezért a haszonelvű szavazat sokszor oda vezet, különösen amikor a parlamenti választásoktól elkülönülve szervezik meg az elnök választást, hogy a magyar emberek a haszonelvű szavazat leadást követve román elnök jelöltre szavaznak, így próbálván valakit besegíteni a második fordulóba. Aztán a második fordulóba szavaznak, akit szimpatikusabbnak gondolnak, utána rögtön meg is bánják, mert eddig ez így történt, hogy arra az illetőre szavaztak. Tehát gyakorlatilag beleszólásuk nincsen közvetlenül, csak egy látszólagos beleszólásuk van. Ha a parlament választ elnököt, akkor a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek nagyobb mozgástere van, nagyobb beleszólási lehetősége van, jobban tudja érvényesíteni a közösségi elvárásokat egy tárgyaláson, mert a parlamentben ez nagyobb mozgásteret jelent, és természetesen ezt össze lehet kormányzati intézkedésekkel, reformokkal, kormányzati szerepvállalással kötni, tehát ilyen értelemben nőne az érdekérvényesítési súlyunk, nőne a mozgásterünk, de így áttételesen nőne. Ezt el kell mondani, lenne időnk rá, hogy elmagyarázzuk az erdélyi magyaroknak. Én azt gondolom, hogy az erdélyi magyaroknak a jelentős része, nem mondom azt, hogy többsége, lehet, hogy többsége, de mindenféleképpen a román társadalomhoz képest nagyobb aránya támogatja a parlamentáris köztársaságot. Ettől az elnöknek a hatáskörei csak részben módosulnának, mert ugye az is felmerül, hogy akkor egy olyan elnök lenne, aki csak díszítő elem lenne az állam tetején. Nem, erről szó nincs. A hatáskörök természetesen jelentősen megmaradnának, kivéve a végrehajtással kapcsolatos hatásköröket. Ma az elnöknek vannak a végrehajtást illetően komoly hatáskörei, a kormánynak van a többsége, de külpolitikában, védelmi politikában, különböző területeken az elnöknek a hatásköre az jelentős, és ugye a konfliktusoknak is sokszor ez volt az oka, emlékezzünk vissza a Ponta Basescu konfliktusra, a Basescu Tericianu konfliktusra, és hosszan sorolhatnám ezeket a konfliktusokat. Tehát az államelnöknek a hatásköre is nyilván valamilyen módon, formában tisztább ruhát kapnának.
Eljön a kormányzásnak valamikor az az ideje, amikor a Romániában élő magyarok érdekeit közvetlenül érintő döntéseket lehet a kormány elé vinni? Ha igen, akkor ez mikor lesz?
Eddig is volt ilyen, és ezután is lesz, hisz minden a nyelvhasználattal, oktatással, kulturális ügyekkel kapcsolatos kérdés, az olyan közvetlenül az erdélyi magyarokat érintő kérdés, az identitáshoz kapcsolódó kérdésekről beszélünk, amelyeket a kormányzat dönt el. Csak az elmúlt szűk egyesztendőbe, nem is tudom, 40-50 településnek adtunk címert és zászlót, amit éveken keresztül fiókban tartottak, tulajdonképpen 9 éven keresztül semmi nem történt. Az anyanyelv használattal kapcsolatosan, oktatással kapcsolatos kérdésekben az idén is született számos olyan döntés, ami az erdélyi magyar közösséget közvetlenül érinti, az identitáshoz kapcsolódó kérdéseket soroltam. Arról nem is beszélve, hogy az életminőséghez kapcsolódó kérdések, amelyek ismét csak közvetlenül érintik az erdélyi magyarokat, azok is kormányzati döntések, beruházásoktól, infrastruktúráktól, nagy infrastruktúrától kezdve egészen a kisebb jelentőségi kérdésekig, az önkormányzatok támogatásáig, a kulturális intézmények támogatásáig, hisz az önkormányzati fenntartásban lévő színházak ebben az esztendőben kaptak jelentős központi költségvetési támogatást, amire eddig soha nem volt példa. Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Temesvár, és akkor még csak egy párat mondtam, biztos, hogy kimaradt néhány színházunk. Tehát ezeket én hosszan tudnám sorolni, mert a kormányzásnak végül is az a legfontosabb szempontja, hogy a közösségi ügyeket előre vigyük, hogy a közjót szolgáljuk. A mi esetünkben az erdélyi magyar közösségnek is elsősorban neki a szempontjait figyelembe vegyük, de akkor, amikor egy kormányban dolgozol, nyilván a társadalom minden egyes tagjára oda kell, hogy figyeljél, hisz egy környezetvédelmi miniszter nem csak a magyar településeken próbálja a környezeti problémákat orvosolni.
A romániai, román pártok türelme az RMDSZ törekvéseihez most megfelelőnek látszik?
A kormányzatban lévő kollégák hozzáállása eddig rendben van. A nagy próbatétel a jövő esztendőben lesz, amikor a kisebbségi törvényről fog kelleni a koalíciónak vitát folytatnia és döntést hoznia. Addig, amíg ebben nem vágunk bele, ennél többet nehezen mondanék. Mind a két nagy párt, mind a liberálisok, mind a szociáldemokraták azt akarták, hogy maradjunk a kormányban, bár matematikailag nem volt szükség ránk. És én azt mondtam, hogy természetesen ez lehetséges, ha a feltételeit ennek tudjuk biztosítani. Eddig sikerült ezeket a feltételeket biztosítani kormányprogramban, a minisztériumi kormányzati jelenlétünkkel, most folynak a tárgyalások a prefektusok, alprefektusok ügyében, ott is úgy látom, hogy rendben leszünk, és nyilván a kormányprogramnak az életbe ültetése a mi szempontunkból az első rázós időszakát a jövő évben fogja élni, valamikor a jövő év közepén, amikor a kisebbségi törvényről elkezdjük az egyeztetéseket.
Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása az erejének felel meg, vagy a koalíció szükségszerűségeinek felel meg? Innen Magyarországról azért kérdezem, mert nehéz megítélni, hogy mit ér egy-egy tárca.
Ebben a pillanatban mi a matematikai arányunk fölött vagyunk képviselve, kétségtelen ezt mindenki látja. Tehát a súlyunk az egy politikai súly, a matematikai, aritmetikai arányunk fölötti politikai súly. Ennek nyilván, hogy miért van így, több oka van, de elsősorban azért, mert az erdélyi magyar emberek úgy gondolták, 30 év után is 2020-ban, hogy a parlamenti képviseletnek nincsen alternatívája. És megbíztak bennünk, hogy képviseljük őket a parlamentbe. A többi az mind-mind tárgyalásokon hozzárakható, vagy elveszíthető tapasztalattal, tudással, bölcsességgel, érveléssel, személyes kapcsolatoknak a kialakításával, ápolásával. Mi tulajdonképpen a mainstream pártok mindegyikével beszélő viszonyban voltunk, nem sértettük agyon egyiket sem, és van nyilván egy olyan párt, amelyikkel nem vagyunk semmiféle viszonyban, ez az AUR, és ezek mind-mind fontosak akkor, amikor egy tárgyalást az ember lefolytat Romániában, amikor egy politikai koalíciót megköt. A politikai válság alatt is, augusztustól egészen mostanáig a mi álláspontunk az egyértelmű volt, és ezt is azt gondolom, hogy a helyén értékelték. A mi tematizálásunk az mindig a valós problémákról szólt, megoldásokat keresett rá, nem pedig egy-egy témát demagóg módon ismételve próbáltunk népszerűséget szerezni, mert hát azért 30 év óta látjuk, hogy az etnikai szavazásnak a falait még nem tudtuk áttörni, tehát hiába vagyunk demagógok, úgy sem lesz nekünk több szavazatunk, mint amennyit az erdélyi magyar emberek ránk pecsételnek a szavazás napján.
Azt látják-e már, hogy hogy fog működni a rotációs kormányfői rendszer, és ebben például az ön pozíciója az stabil marad-e?
Kiderül másfél év múlva. Ez az, ami a koalíciónak egy másik nagy próbatétele lesz, mert technikailag, alkotmányjogilag ez egyszerű. Lemond a miniszterelnök, lemondott a kormány, a parlament ugyanezzel a többséggel egy héten belül egy másik miniszterelnököt és egy másik kormányt néhány cserével megszavaz, és megy tovább, nem kell semmiféle bonyodalmat bele képzelni. A kérdés az, hogy hogy fogják ezt gondolni a kollégák másfél év múlva. Azt látni kell, hogy a bizalom az még sok-sok-sok erősítésre szorul a koalíciós partnerek között. Ugyanis ez a két nagy párt éveken keresztül egymásnak ellenfele volt, és egymást agyba főbe bírálta. A sértésektől sem tekintettek el. Na most, amikor ezt föl kell, újra kell építeni, nem megy egyik napról a másikra. És a bizalomépítése, közös döntéseket, közös felelősségvállalást, közös mindennapi gyakorlatot igényel. Ha sikerül a bizalmat erősíteni, akkor minden bizonyára zöggenőmentes lesz a csere, de most ebben a pillanatban nem szeretném azt mondani, hogy biztos, hogy zöggenőmentesen fog történni, de próbálok realista lenni, és próbálok abból kiindulni, hogy mindkét nagypártnak az az érdeke, a hosszú távú érdeke, nem egy rövid távú érdekről beszélünk, hogy ne rúgják fel a koalíciót, hogy az ígéreteiket tartsák.
A beiktatási szertartáson Johannis államfő azt mondta, hogy a politikai válság véget ért, a világjárvány, az energetikai válság azonban nem. A polgárok megoldásokat várnak. Melyek a legégetőbb problémák most Romániában?
Hát először is az energiaárakkal kapcsolatos ügyek, az infláció, ami a lakosságnak egy jelentős részét nagyon erősen érinti. Erre a kormány kidolgozott egy kompenzációs rendszert, és nyilván valamikor decemberben, január elején fog kelleni először ezt a kompenzációs rendszert működtetni a szolgáltatók fele. Ugyanakkor a nyugdíjakat fogjuk emelni, a minimálbért fogjuk januártól emelni, és a kis nyugdíjasok kapnak januárban egy egyszeri támogatást a téli időszaknak az átvészelésére. Ezek az aktuális gondok, a legfontosabb, legsürgősebb kérdések. Aztán ott van a járvánnyal kapcsolatos rengeteg ügy. Az oltás ellenességet kell valahogy visszaszorítani, bíztatni az embereket, hogy felvegyék az oltást. Ez elég körülményes és nehezen megy Romániában, ezt látják. És Magyarország, amikor szükségünk volt, azonnal segítségünkre sietett a negyedik hullámnak a csúcsán, ezért is külön köszönet a magyar kormánynak. És most éppen lemenő árban vagyunk, de tudjuk, hogy januárban újabb hullám következik, fel kell készíteni az egészségügyi rendszert a következő hullámra. A gyógyszerekkel az intenzív terápiás osztályokat elő kell készíteni, és az oltakozási kedvet kell egy kicsit fölcsigázni. Most készítjük elő azt a törvényt, amely majd lehetővé teszi, hogy az esetszám növekedéssel automatikusan az oltási igazolvány szükségessége az életbe lépjen, hogy ne állandóan legyen szükség az intézményekben, az üzletekben, a színházakban, a különböző helyeken az oltási igazolásra, ezeket az év végéig le kell tudnunk rendezni. Aztán ott van az újraépítési alappal kapcsolatos rengeteg döntés, ott meg vagyunk csúszva. Az előleget megkapta Románia a visszanemtérítendő támogatásokra, ez 1,8-1,9 milliárd euró, de még néhány jogszabályt el kell fogadnunk, módosítanunk kell ahhoz, hogy effektív a gyakorlatba ültetése a projekteknek megtörténhessen, és ezzel sem tudunk sokat késlekedni. Tehát ezek a legsürgősebb feladatok, és ezekkel van a kormány elfoglalva. Itt a mi mindenkit érint, és mindenkit érdekel ez az első két nagy téma, egészség és biztonság a téli időszakra a családoknak. Ez a két legfontosabb kérdés.
Mi az oka Romániában az oltás ellenességnek? Nem csak ott van, szerte a világon. Van, ahol konkrét összecsapások vannak az állam erői, meg az oltás tagadók között.
Egyetlen egy okot nem lehetne megjelölni. Azt gondolom, hogy itt a tudományos gondolkodásnak a hiányosságai, az összeesküvés elméleteknek a hihetetlen gyors terjedése a közösségi hálón, az interneten, és aki egyszer arra ráakadt a Facebookon, az algoritmus mindig azt hozza neki, az embereknél azért látszik, hogy nem szoktak hozzá ahhoz, hogy utána keressenek, utána nézzenek. Régen, amit az újság írt, amit a tévé mondott, amit a rádióban hallott, azok leellenőrzett információk voltak, azt úgy vette, hogy az a tudás része, most erre egyáltalán nem kell odafigyelni, mert az interneten a keresőbe beír valamit, és akkor millió ezer olyan információt kap, amit sem más, sem ő nem ellenőrzött le, és ez befolyásolja természetesen azt, hogy hogyan gondolkodik az oltásról. Ugyanakkor ez a túlzásba, vagy rosszul értelmezett szabadság, hogy nekem bármit szabad tennem, nem érdekel, hogy mi történik a másikkal, és ha a szabadság jogaimat bármilyen formában próbálja valaki korlátozni, akkor azt én nem fogadom el, és az oltást egy ilyen korlátozásnak veszik, az oltási igazolást egy ilyen korlátozásnak veszik. Az ortodox egyház, és itt azért nagyon hangsúlyoznám, hogy az ortodox egyházról van szó, az elmúlt években, az elmúlt két évben azért nagyon-nagyon szkeptikusan viszonyult, és nagy a hatása a román társadalomra. Ezzel szemben a magyar egyházak, a történelmi magyar egyházak, azok egy tisztességes álláspontot képviseltek, és azt az álláspontot szabad így mondani, hogy ha az Isten segítségét kérem a járvány idején, az azt jelenti, hogy az oltáshoz fordulok, azzal segít engem a teremtő, hogy oltást adott, az oltást lehetővé tette. Az ő álláspontjuk teljesen korrekt volt. Aztán minden más egyéb oka lehet ennek, de ezek a legfontosabb okai talán. Nem tudnám én azt mondani, hogy melyiknek milyen arányban és kire mekkora mértékben van befolyása, de nem egy tényezős történet, az biztos.
De jobbak az erdélyi magyarság átoltottsági adatai ennek megfelelően, mint az átlag román adatok?
Nem, ez település szerint változik. Azt kell megnézni, hogy vidéki környezet, vagy egy urbánusabb környezet. Például Kolozsváron, amikor az iskola kezdéskor azt nézték, hogy a pedagógusoknak az átoltottsága mekkora, és ahhoz kötötték az első két hétben az iskolák megnyitását szeptemberben, akkor kiderült, hogy Kolozsváron a magyar pedagógusok átoltottsága 80% fölött van. Van olyan iskola is, ahol 97-98%-os volt az átoltottság. Aki nem oltatta be magát, az azért nem tette, mert valami olyan egészségügyi oka volt, ami miatt nem tehette meg, vagy átesett a betegségen. Ha a vidéki környezetet nézzük, akkor ott már sokkal rosszabb. Tehát azért sok mindentől függ ez, nem etnikailag oszlik szét. Én azt mondanám, hogy nem állunk sokkal jobban, mint a román társadalom, sajnos.
Adózási kérdésekhez mikor fognak hozzá? Az elmúlt napokban többször is beszélt egy úgynevezett szolidaritási adó bevezetéséről. Ez gondolom költségvetési téma.
Költségvetési téma ebben a pillanatban a liberális párt ettől elzárkozik, ezért csak annyit tudok mondani, hogy mi a javaslatunkat még a következő napokban újabb érvekkel fenntartjuk. A szociáldemokrata párt támogatja ezt a javaslatot, ez egy egyéves, maximum két éves időszakra lenne egy szolidaritási adó azoknak a cégeknek, vagy azoknak a vállalatoknak, amelyeknek az éves üzleti forgalma 100 millió euró fölött van. Ebből ma Romániában 300, valamennyi közel 400 vállalat van. Ez változik évről évre, ugye van, aki kimegy, van, aki bejön. A liberális párt ezt ebben a pillanatban nem támogatja. Ő nélkülük nem lehet ezt bevezetni. Folynak a tárgyalások más adó módosításra, az adótörvénykönyvnek a más változtatására. 2022-ben nincs szándékunk javaslatot tenni. Nem is lehetséges, hisz itt van a 2022-es év a nyakunkon. A szociáldemokraták viszont 2022-ben szeretnék megnyitani a vitát a jövedelmi adóról. Egy több lépcsős adózási rendszert szeretnének, az egy kulcsos helyet. Itt viszont az a helyzet, hogy sem a liberálisok, sem mi nem támogatjuk a mostani egy kulcsos rendszernek a kivezetését, de nem zárkozunk el attól, hogy beszéljünk erről, és végezzünk el néhány számítást, hogy ez mit jelentene egyrészt az adófizetőknek, a jövedelemből élő embereknek, másrészt mit jelentene az államkasszának a bevételi oldalon. de ez még túl messze van, hogy részletekbe lehessen menni. De a szociáldemokraták határozottan azon a véleményen vannak, hogy a ciklus végéig be kellene vezetni a másik jövedelem adózási típust, a több lépcsős adózási típust. Ugyanakkor nekünk lesz egy másik problémánk, ami a szennyezést illeti, tehát a gépkocsi, régi gépkocsikkal kapcsolatos döntéseket, hogyan vezetjük ki, hogyan vonjuk ki forgalomból, illetve hogy annak milyen adózási rendszerét látjuk bevezethetőnek. Ez megint 2022-ben lesz esedékes, hogy erről vitát nyissunk, de nincs erről még egy pontos elképzelés, ugyanis ma Romániában az autópark az nagyon régi, nagyon elavult, és ezen változtatni kellene valamilyen mértékben. Ezt az újraépítési alaphoz kötjük, ugyanis ott van jelentős támogatás arra, hogy olyan programokat futtassunk, amelyek a hibrid autóknak a bevezetését, vásárlását elősegítik. Töltőállomásokkal, itt a plug-in hibridekről van szó mindenek előtt, töltőállomások felszerelésével meglátjuk, ez egy nehéz kérdés, ez 2022-ben került terítékre. Nagyjából ezek lennének azok a típusú változtatások, amire én a közeljövőben esélyt látok.
De elnök úr, egy gépjármű csere program az elérhető lesz olyan embereknek is, akik ma azért vesznek Nyugat-Európából használt autót, ugyanúgy, mint Magyarországon, mert erre van pénzük. Nekik nem biztos, hogy egy hibrid autó lesz a megoldás.
Van nekünk egy olyan programunk, amit elindítottunk, és nagyon népszerű volt, már az első körben az alap ki is merült, jövő évről újra indítjuk. Ez a roncsautó programunk, a roncsautó programnak a plusz változata, ami azt mondja, hogy ha beadsz egy régi autót, akkor kapsz egy bizonyos támogatást, amennyiben hibrid autót veszel, akkor a támogatás jelentősen nagy. Jobb 40-50%-át akár az új autó árának ki lehet fizetni. Nyilván ez nem egy felső kategóriás hibridet jelent, de egy alsó kategóriás hibrid megvásárlását már a kisebb keresetű emberek számára is lehetővé teszi, főleg, hogy Romániában is most már hibrid autók készülnek a következő években, illetve hát vannak olyan alsó középkategóriás hibrid autók, amelyeket ilyen támogatással meg lehet venni. Ezt a Környezetvédelmi Minisztérium a Környezetvédelmi Alapból működteti, és hihetetlenül népszerű volt 2021-ben.
Látjuk az energia árak emelkedését, köztük a gáz áráét is. Romániának a Fekete-tenger alatt van egy jelentős tartalékkal bíró földgázmezője. A kitermelés elindítása itt napirenden van?
Igen, úgy látjuk, hogy 2024-25 magasságába kezdődhet el a kitermelés, sajnos. Korábban nem. Az Exxon a részvényeit el fogja adni, és mihelyt megtörténik a tranzakció, azt követően nekünk az offshore törvényt kell módosítanunk, mert most nem kedvező a befektetőknek a mostani offshore törvényünk, ez az offshore területek kitermeléséről szól, ezen változtatni fogunk, a koalícióban elkezdtük erről a vitát, de bármilyen gyorsan is megtennénk ezt, hamarabb technikailag, műszakilag a kitermelést, mint 2024-25 nem lehet elkezdeni, de az is egy olyan perspektíva már, ami azért emberi észrel belátható, emberi szemmel belátható fölmérhető.
Számítanak Magyarországra, mint lehetséges vevőre, mert Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter miniszter is arról beszélt, hogy jelentős mennyiségű nyersanyagot vennénk ebből a mezőből, Romániától.
Amikor a kitermelés időpontja biztosra tudható, nyilván akkor kezdődnek a különböző egyeztetések, és természetesen aki vásárolni akar, az vásárolni tud. Ezt a piacra kell vinnie, mert az ottani gáztartalék kitermelését Románia nem tudja 40-50%-nál, 60%-nál nagyobb arányban felhasználni a belpiacon, tehát ezt ki kell vinnie, és úgy, ahogy egyszer már megnyitották, aztán lezárták ezeket a egyeztetéseket, meg fogjuk ismét nyitani, de egyszer látni kell, hogy mikor kezdődik a kitermelés, és milyen szállítási útvonalakon lehet elvinni különböző európai országokba. Azelőtt senki nem fog neki érdemben tárgyalni, üzletet kötni, és ma még egy pontos időpontot nem tud Románia megjelölni, csak egy hozzávetőleges időpontot, ez a 2024-2025, ebből lehet 2026 is korábban, biztosan nem. De én azt gondolom, hogy attól arra felel, hogy az időpont tisztázódik és elkezdődnek az egyeztetések, akkor Magyarország ugyanúgy a partnerek között lehet, mint más ország, más állam, és végül is az is a szempont, hogy az energetikai biztonságát nem csak Romániának, hanem ebből a gázmezőből a régiónak is lehessen valamilyenféleképpen szavatolni addig, amíg kitermelhető.
Milyen lesz az új kormány külpolitikai irányvonala? Egyáltalán mi áll az új kormány külpolitikájának ablokterében? Mi az első?
A szokásos irány és a szokásos megismert eddigi irány megerősítése, tehát az Európai Uniós tagság, Észak-Atlanti elkötelezettség, Amerikával a stratégiai partnerség itt a periférián, ezek azok, amelyek meghatározzák a külpolitikát, de mivel ez az elnöknek a hatáskörébe tartozik a külpolitika irányítása, alakítása, igazából erről a koalícióban a legkevesebb beszélgetés folyik. Én mindig azon a véleményen voltam, hogy a külpolitika mellé oda kell tenni a külkereskedelmet is valamilyen formában. Romániában ez külön van továbbra is, és a bilaterális, multilaterális és európai uniós politikák mellett a regionális politikákra, a regionális kapcsolatépítésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ez az én határozott álláspontom, de nyilván ebben nem vagyok abban a helyzetben, hogy döntést hozzak, ez államelnöki hatáskör. Úgyhogy nem kell, azt gondolom, nagy változásokra, jelentős változásokra számítani. A román-magyar kapcsolatok tekintetében már volt beszélgetésünk, hogy azt erősíteni kell, ott nagyon határozottan az az álláspontunk, hogy a szakmai, szakpolitikai egyeztetéseket el kell kezdeni, el is kezdték néhány területen, gazdaságban, energetikapolitikában, környezetvédelemben, mezőgazdaságban néhány területen elkezdődtek az egyeztetések, és ezt gyorsítani kell, sietetni szeretnénk, amilyen mértékben csak lehet, de ahhoz nyilván elsősorban Romániában egy stabil kormányzásra van szükség, mert augusztus óta azért itt senki senkivel már nem tudott tárgyalni, mert nem volt abban a helyzetben a koalíciós válság kirobbanása, majd a kormány bukását követően nem is szokás nagy terveket szőni, különösen külpolitikában.
De hogyha a kormány stabil marad és megkötik a megállapodásokat, például Magyarország és Románia között az együttműködésről, akkor azok hosszú távúak lesznek? Tehát ha jön egy következő nem kívánt kormányválság, attól azért azok még élnek?
Élniük kell és élni fognak a külpolitikában. Alapvetően nem szokás egyik napra a másik napra irányt változtatni, ott a kis nüanszoknak is nagyon nagy jelentősége van. Én azt gondolom, hogy ha beállnánk és hogyha ráfordulnánk arra, hogy a román-magyar kapcsolatokat megerősítsük, és a bizalmat erősíteni, és ez a mi szempontunk, hogy erősítsük a bizalmat, mert egymásra vagyunk utalva, rengeteg közös ügyünk van gazdaságban, energetikában, környezetvédelemben, agrárpolitikában, élelmiszerpolitikában, sorolhatnám hosszú ideig, erősítsük az együttműködést, és hogyha ez sikerül, akkor az hosszú távú kell legyen, ezt nem lehet minden nap újra gondolni és megváltoztatni.
De min mutatkozik meg, min látszik meg az, hogy erősebb a román és a magyar állami kapcsolat? Innen Budapestről néha azt szoktuk nézni, hogy különböző rendezvényeken milyen román politikusok állnak szóba, milyen magyar politikusokkal. Ilyesmi számít?
Nyilván ez a felszín. Ez
igen,
a látszik.
Ezt látjuk.
De azt azért látni kell, hogy az elmúlt hónapokban a szakpolitikai egyeztetések folytak, voltak találkozók, kevesebb, mint amennyit én szerettem volna, több, mint amennyi volt az előtt. Ezek nem mindig látványosak, ezek nem mindig zajlanak a nagy nyilvánosság előtt. Nyilván a pandémia is fékezte ebben az esztendőben, de volt a gazdasági miniszternek budapesti látogatása, volt a magyar külügyminiszternek bukaresti látogatása, volt mezőgazdasági szaktárszák között magas szintű kapcsolatfelvétel, környezetvédelemmel kapcsolatosan Táncos Barna kollégám volt Budapesten, Volt néhány fontos lépés, és én azt gondolom, ebben a pillanatban az a lényeges, hogy elkezdődött egyfajta egyeztetés és közeledés, és ezt erősíteni szándékszunk.
És a Romániában a romániai magyarok számára ennek lesz konkrét, kézzelfogható hozadéka?
Ha a gazdasági támogatásokat illető egyesség megszületik, minden bizonyára a magyarországi választások után, korábban nem látom, hogy sikerülne ezt összehozni, de már voltak egyeztetések, a magyar fél a román külügyminisztériumhoz eljuttatta a javaslatát, várják a választ a román külügyminisztériumból, azt fogják érezni, mert akkor lehet folytatni azt a támogatáspolitikát, amit a magyar kormány elindított, illetve az, hogy mi a kormányban vagyunk, az, hogy a kormányon belülről tudjuk segíteni ezeket a kapcsolatokat, azt az erdélyi magyarok is érzik természetesen.
Nincs a román politikában ezzel kapcsolatban túlérzékenység, mert időnként például legutóbb Szlovákia esetében ezt lehetett tapasztalni.
Hát hogy ne lenne? Hát ha nem lett volna, akkor már rég minden rendben lenne. Van érzékenység, időnként van túlérzékenység, ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ezt csak úgy lehet kezelni, hogy őszintén beszélünk, világosan beszélünk, félreérthetetlenül, és abban az irányba próbáljuk a dolgokat terelni, hogy az együttműködésnek, a közös programoknak mindig nagyobb a hozadéka mindkét fél számára, mint a vitáknak, mint a folyamatos bizalmatlanságnak. Hogyha ezt megértette a román fél, ha megértette a magyar fél, ha mindannyian megértettük, már pedig azt gondolom, hogy ebbe az irányba haladunk, lassabban, mint ahogy az én ízlésem megkívánná, akkor előbb-utóbb ezek a kérdések rendeződhetnek, de ezeket az érzékenységeket, ezeket a történelmi érzékenységeket nem lehet egy napról a másikra kiiktatni. Én ezt nap mint nap érzem itthon a román politikában.
30 év telt el a rendszerváltás, a közös sorsunk lezárása, a szocializmus elmúlása óta. Javult valamit a helyzet ennyi idő alatt?
Hát, hogyha azt nézzük, a 89-ben hol voltunk, és most hol vagyunk, akkor az összehasonlíthatatlan, ég és föld. Hát nem is lehet összehasonlítani. Nekünk 1989-ben a közösségi létünk felszámolására tett nagy kísérlet utolsó fázisában kellett talpra állnunk. Mi akkor egy széteső közösség voltunk. Nem voltak magyar iskolák, nem voltak magyar egyetemen tanulási lehetőség, nem volt anyanyelvhasználati lehetőségünk, nem lehetett leírni a helységneveket, még a magyar kommunista lapokban sem, Kolozsvár helyett Kluznapokát, Csíkszereda helyett Merkurátsukat kellett írni. A könyvkiadás a padlón volt, a színházak haldokoltak. Na, onnan jutottunk el oda, hogy ma magyarul tanulhat mindenki, aki akar, óvodától érettségig, egyetemen, szinte minden szakon, nem minden szakon, de rengeteg szakon lehet tanulni magyarul, és állami egyetemen, magánegyetemen. Onnantól jutottunk el oda, hogy a közigazgatásban törvény garantálja az anyanyelvhasználatot. Hol betartják, hol nem tartják be. Ez egy másik kérdés, hogy folyamatosan a törvény betartásáért kell küzdenünk. És ma nem azzal állunk szemben, mint 89-ben, 32 évvel ezelőtt, hogy a közösségi életünket felszámolják. Ma a színházaink működnek. A könyvkiadás ugyan bajban van, mert mindenhol bajban van a papír alapú könyvkiadás a technikai változások miatt, de nem akadályozó állami politika. És akkor ezeket így mind-mind sorolhatnám és mondhatnám a hiányosságokat, hogy az ingatlan visszaszolgáltatás nem fejeződött be, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen bár törvény előírja, az egyetem vezetősége nem alkalmazza a törvényt, és a magyar nyelvű oktatás kínlódunk a magyar nyelvű oktatással, és sok-sok mindent még felsorolhatnék, de azt a kérdést úgy föltenni, hogy javult-e a helyzetünk, és erre azt a választ adni, hogy nem, az teljesen rossz válasz, vagy helytelen válasz, vagy a valóságtól elrugaszkodott válasz. Igen, sokkal jobb helyzetben vagyunk, még nagyon-nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy azt mondhassuk, hogy szülőföldön nemzeti közösségünknek az identitás megőrzésével kapcsolatos minden intézményes garanciája megvan. Addig még sokat kell tennünk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Imisz László és Király István Dániel szerkesztők, a főszerkesztő Módos Márton vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.